mai fehérvári beszélgetésekben jöjjön egy újabb inspiráló történet, olyan székesfehérvári és Fejér megyei emberekkel beszélgetek, akiknek élete, mentalitása, hozzáállása motiváló és értékteremtő lehet számunkra, no meg azért is, mert mindenkinek van egy elmesélésre váró története. A mai vendégem pedig dr. Lévai Nóra ügyvéd. Szia!
Szia, Zsuzsa!
Hogy vagy mostanában? Mi történik körülötted és veled?
Köszönöm szépen kérdésedet. Nagyon kedves, hogy gondoltál rám ebben a műsorban, hogy meghívsz, és nem csak a válás témájáról kérdezel, hanem magamról is. Hát nagyon jól vagyok, az egészségem kitűnő, és hát mostanában sokat gondolkozom azon, hogy hát a kisfiam most már érettségi előtt áll, és nekem ő az én kis családom, és nagyon szívszorító néha az, hogy hazaérek egy 12 órás munkanap után, és leülök a kanapéra, és ha éppen nincsen otthon, akkor elfog egy kis pánik hangulat, hogy már csak pár hónapon van, és a kisfiam el fog menni Budapestre valószínűleg tovább tanulni, és akkor hát, hogy mi lesz velem a hétköznapokban, hogy fogom én megállni a helyem, ha nem főállásban anyuka és ügyvéd leszek, hanem már csak így az anyai teendőimre majd a hétvégén gyere föl kitakarítani, meg vásárolj be, és csomagolja a jövő hétre, lesz a főszerepem.
De azért még van pár hónap, amit ki tudsz használni, de úgy érzem, hogy akkor már készülsz erre a jelenségre.
Hát lelkiekben ez most szakadt rám, hogy most ugye elkezdődtek már nekik az előrehozott érettségi vizsgák, az emelt szintű nyelvi érettségig, és most már olyan elérhető közelségben, hogy ennyiszer mondták ki a szülői értekezleten, hogy amikor végzősök, amikor ballagnak, szalagtűzés lesz, hogy most már kénytelen vagyok ebbe így belegondolni, hogy a nem olyan rég még engem megszólító fiam, amikor hátrafordultam, akkor térdmagasságba kerestem a kis fejét, most meg már ugye 180 centi fölötti magasság, úgyhogy most már hiába nézek lefelé, és hát sokkal mélyebb a hangja, és magasabb ő hát, maga.
Akkor már nem is olyan kisfiú egyébként, bár én nyilván a szülőnek mindig a kisfia maradt, tehát hogy a te szemedben ő nőhet, válhat férfivá, de valahogy a lelked mélyén mindig a kisfiatként fogsz ránézni.
Ez így van, bár úgy gondolom, és ezek is a visszajelzések egyelőre, hogy abban sikeres vagyok, hogy sikerült belőle tényleg kis férfit faragni, mert azt látom az emberi kapcsolataiban, a megnyilvánulásaiban, meg az élethez való hozzáállásában, hogy nagyon sokat komolyodott. Tehát persze benne van az a kamaszos kutyavér, ami egy egészséges kamaszban benne van, az útkeresés, a kipróbáljuk, a cinkos társakat keresünk, de azért ő egy hajtós, tanulós, kötelességtudós rác, aki szerintem nagyon, ugye most már jogosítványa is van, úgyhogy a forgalomban is nagyon figyelek mindig, hogy mikor jöhet velem szembe, és akkor olyan büszke vagyok rá, hogy akkor mégiscsak az én kis művem ott hajtja az autót, és olyan körültekintően, és azt komolyan véve vezet. Úgyhogy én elég népes generáció tagja vagyok, ugye a 70-es évek közepén születettek, az egy demográfiai csúcs volt, és hát elég sok hasonló korú szülőtárs van, akinek a pont ekkora, vagy egy év plusz-minusz gyereke van most, és nagyon jól látni, hogy ezeket a gyerekeket így egészen pici korban még együtt mászni, kúszni is láttam kisbabaként, és hogy tényleg kész férfiak, meg kész nők lettek belőlük, és olyan szép dolog, hogy az ember el tudta kísérni. És úgy érzem, hogy ez tényleg akkora alkotás az embernek, hogy ezzel nem veszi fel a versenyt nyilván egy nagyon szép szakmai karrier sem, mert ez annyira az emberi lélek fejlesztése. Mert nyilván fizikailag is, tehát hogy látszik, hogy a kisavodásból felnőtt férfi lesz, aki már borotválkozik, aki már odafigyel rá, hogy milyen kozmetikumot használ, aki már oda néz arra, hogy a strandon milyen hölgyek veszik körül, jönnek, mennek, meg hát nyilván ő is, aki már testedzésre adja a fejét, stb., hogy tényleg megvannak a saját kis önálló élete, a preferenciái, és ezekben már teljesen elszakad nyilván a szülőtől egy egészséges felnőtt, már most már csak 2-3 hónap is felnőtt lesz, egy nagy korúságot ér el, hogy ezt olyan szép látni, hogy amikor ilyen kis pici csemetéből felnőtt ember lesz, és ahhoz valahogy nem csak, hogy köze van az embernek, hanem, hogy ő teremtette. Ez tényleg az embernek a teremtő képessége, hogy miből mit tud csinálni.
Viszont, akkor elégedett is vagy ezzel, tehát amit te el tudtál érni nála.
Ugye szerintem minden anyuka, meg minden apuka a saját gyerekére a legbüszkébb, és ez így van helyén, de én azt gondolom, hogy objektív mércével mérve is ő egy nagyon jól sikerült srác, akiben nyilván benne van az anyukájának és az édesapjának is a vére, a genetikája, stb., de hogy ebből megpróbáltuk a legjobbat kihozni, és ez így jó táptala is volt, mert ő tényleg egy remek ember, és nagyon büszke vagyok rá.
Vissza fogunk még rátérni, mert van egy-két kérdésem még a kapcsolatotokról leginkább, de most egy picit maradjunk nálad, hogy azért most még anya főszerepben és munka tekintetében is főszerepben telnek a napjaid, de hogy van-e a napodnak, a napjaidnak, ugye a hétköznapoknak olyan rituáléja, amit egyébként te megtartasz, vagy amire odafigyelsz, vagy ami neked fontos?
Hogyne, hát minden reggel, mikor felkelek, akkor az a rituálém, hogy nyúlok a kávés poharamhoz. Most is ugye kávézunk, ezt nem látják a hallgatók, de fogják érezni a kávé illatát ők is, mert annyira jól sikerült kávét kaptam itt, hogy a kávé az egy azért fontos momentum, mert az, ami így beindítja a napomat, aztán utána pedig én heti 3-szor járok edzésre. Azt így nehéz elhinni azok közül, akik ismernek engem, és tudják a fizikumomat, hogy én testépítéssel foglalkozom, mert nem, klasszikus értelemben nem, egyébként saját testsúlyos edzésekre járok. Egy nagyon jó személyi edzőhöz, aki kicsit a barátom is lett az utóbbi években, bár van közöttünk az ő előnyére korkülönbség, tehát ő sokkal fiatalabb, mint én. De nagyon jó hangulatú edzések vannak, és engem ez egyrészt inspirál a mindennapokban, tehát szerintem a fizikai megmérettetés, küzdelem, sikerélmény, nem feltétlenül a külsőségek, hogy most ez egy alakformálás, ami után teljesen más lesz az ember, én azt gondolom, hogy nem, tehát hogy rajtam olyan jelentős változások mondjuk 18 és jelenleg között nem történtek, tehát nem lettem sokkal dagadtabb, sokkal soványabb, hanem így őrzöm azt, amivel teremtődtem, hanem inkább a mozgás szeretete, meg az, hogy abba ki tudok teljesedni, mert egy annyira erős ülőszellemi stresszel járó munkám van, amit muszáj másképpen is levezetni, és én amíg gimnazista voltam, meg az egyetemi évek elején, akkor jazzbaletteztem, az egy tánc, ami nagyon jól kitöltötte a hétköznapjaimat, mert részben sport és részben művészet is volt, és az is megerősített nagyon. Tehát én azt gondolom, hogy bárki, aki bármit sportol, és nekem ez az egyik legmarkánsabb, amit el tudok mondani a rituálémról, hogy nagyon szeretek mozogni, mert nekem nagyon erős kikapcsolódás, de szellemileg is, pszichésen is, meg fizikailag is feltölt. És nagyon érdekes, hogy ugyan sokszor hallani ezt a szlenget, hogy hú, az edzőtermekben milyen kultúra van. Nagyon sok értékes barátot találtam ott, meg nagyon sok értékes kapcsolat és jó beszélgetéseim voltak egy öltözőbe utána, vagy előtte, vagy sokszor közben, amíg van egy kis pihenőidő, akkor így megtudom a másikról, hogy neki éppen milyen napi gondjai vannak, miben tudok segíteni.
Akkor végül is igyekszem minden frontot tartani, ami az embernek az életében fontos, hiszen vigyázol az egészségedre, vigyázol magadra, ápolod a családodat, vigyázol a kisfiadra, most már azt hiszem mindig így fogjuk hívni a nagyfiút egyébként. Igen. És akkor még ugye ott van a munka, ami az embernek úgy általában az életének egy nagyon nagy részét teszi ki, és hát ügyvédként szerintem azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy ez egy stressz faktor, már maga az, hogy mi mindennel találkozhatsz egyáltalán egy nap folyamán, még akkor is, hogyha nem tudom pontosan, hogy van, de ugye ti is tudtok szakosodni, de hát akkor is többféle sztori létezik, na meg többféle ember, akikkel ti találkoztok nap, mint nap. A munkát jelen pillanatban hogy éled, meg mennyire tudsz ott hát így önmagad lenni, kiteljesedni és a magad maximumát hozni?
Hát ez egy sokrétű kérdés, én nagyon szeretem a jogot. Én nagyon örülök, hogy olyan szakmát választottam, olyan tudományt sajátítottam el, amiből megélek, amiből rengeteg embernek tudok segíteni, mert hát sokféle módon lehet értékelni az ügyvédséget. Sajnos ugye látunk olyat a tévében, rádióban, hogy ez egy visszaélési lehetőséget is magában rejtő olyan szakma, amiben embereket van, amikor erkölcstelenül átvernek, és ez a sajnos esete, de azért nem ez a gyakoribb, hanem hogy ez egy segítő jellegű szakma. Tehát alapesetben megoldást ad az ügyvéd, ez egy nagyon inspiráló, egy nagyon feltöltő munka, hogy oda jön egy ügyfél, nagyon sokszor van, hogyha én a családjogi ügyszakomra koncentrálok, vagy a gazdasági, mert ez a kettő csapás irányom van. Uh-huh. Ha a családjogi részét nézem, akkor az egy nekem nagyon megejtő élmény volt, hogy bementem a postahivatalba egyik május közepén, pár évvel ezelőtt, és azzal fogadott a postás kisasszony, hogy képzeljem el, hogy bemondta az egyik kisgyerek ott a sorszámhúzás alkalmával neki, kiabált, hogy én a Lévai Nórának viszem ezt a virágot, hogy én tudom, hogy én nagyon sok székesfehérvári, meg környékbeli kisgyereknek segítettem azzal a sorsát, hogy nem csak odáig veszettem el mondjuk egy bontópert, egy családjogi jogvitát, hogy segítettem a szülőknek közelebb hozni az álláspontját. Én tényleg olyan ügyvédként vagyok nyilvántartva a köztudatban, aki békés természetű és kompromisszumra törekvő, és nem vagyok az az igazi belemenős, ilyen falig elmenős kolléga, hanem olyan vagyok, aki a megoldást keresi a családjogi jogviszonyokban is. Nyilván a jogszabályi keretek között, de próbálok mindig azon angyalni, hogy egy-egy élethelyzetet hogy lehet úgy megoldani, hogy legyen nyilván jogi támogatottsága is, de hogy azért az a gyereknek és a szülőknek is egy élhető jövőkép legyen, ha már szétment ugye a család. És ez mondjuk egy olyan visszajelzés volt, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy hát azért az ügyvédek után csak egy csomó papír maradt, de ez így nem igaz, mert belegondoltam, hogy nem. Nagyon sokat is lehet adni az embereknek, amiket tényleg nem felejtenek el, hogy olyan útravalókat, vagy egy-két olyan mondatot, amit biztos, hogy meg fog őrizni. Vagy nem tudok most több életszerű példát ilyen hirtelenjében felhozni, de kaptam olyan visszajelzést, hogy én azt akkor mondtam 3 éve, és hogy ő neki ez hányszor eszébe jutott, és tudja használni az életében, és ezek jó érzések, amikor az ember adni tud. Az pedig, hogy most így mi a napi rutinom, van mindenből, én azt gondolom, hogy most már ugye elmúltam 44 éves, nem titok, és ennyi idős korára az ember megpróbál mindenből olyan minőségi dolgokat, nem anyagi és pénzbe mérhető dolgokról beszélünk most, hanem hogy próbálok nagyon, mindenből a legjobbat az én igényeim szerint, hogy van egy nagyon jó fodrászom, aki a barátnőm. Pontosan ezek a dolgok az én életemben, hogy én mindent szenvedéllyel szeretek csinálni. Érzelmi oldalról közelítek meg, sokszor is van, hogy csalódásért, ebből kifolyólag viszont sokkal jobb megélni ezeket az élethelyzeteket, amikor pozitívum. Hogy fodrászból is legjobban az edzőm is, a barátom is, az ügyfeleimmel is rengeteggel összebarátkozom az ügyek végére. Nyilvánvalóan megadom a kellő tiszteletet, hogyha idősebb hölgy úr, és akkor nem is jön ez szóba, hogy mi tegeződjünk, de nagyon sok mindenkivel az életkori különbözőség ellenére is eljutunk odáig, hogy tegeződünk a végére, mert ő is azt érzi, hogy kialakult egy olyan nexus, amikor már furcsa és fölösleges távolságtartás, ha magázódunk. És nekem ezek a visszajelzések azok a napi rituálimba beletartozik, hogy nagyon erősen kell állandóan ez az adok-kapok visszajelzés, hogy van 10-15 olyan ember az életemben, barátaim, kollégáim, a szüleim, testvérem, akikkel olyan intenzív kommunikációs kapcsolatom van, hogy én általában, ahogy ők is igénylik, én is igénylem, hogy tudjak a hétköznapi dolgaikról. Egészen apróságokig, ahol voltam fodrásznál, mondja a húgom, vagy vettem egy cipőt, nézd milyen, és kiderül, hogy én is pont ilyet vettem, csak másik volt ma. Tehát, hogy ezek apróságok, de nekem ez adja meg az életnek azt a töltetét, amitől így nem érzem magam például soha egyedül. Tehát most így behoztam ezt, hogy hát bennem van egy stressz, hogy akkor a fiam elmegy is, de ettől függetlenül meg úgy gondolom, hogy sose leszek egyedül. És erről én fogok gondoskodni, tehát nekem szükségem is van az emberi kapcsolatokra, nekem az adja meg az életminőségem.
Hát nyilván a gyerek kirepülése az kell, hogy adjon egy plusz feladatot ezzel, de ez nem jelenti azt, hogy tényleg az ember egyedül marad. Viszont nagyon jó hallgatni téged, és ezek után egyébként felteszem a világ legbutább kérdését, hogy elégedettségi szinten, így mindennel az életedben, a 10-es skálán hova teszed magad? Mennyire vagy elégedett?
Én abszolút elégedett vagyok. Én nagyon szeretek élni, szeretem az életemet élvezni, olyan mindenféle területen. Én nagyon sok élvezetet, örömet találok a munkámban, örömet találok a mozgásomban, a sportban, örömet találok akár a külsőmben is. Egyébként én meg vagyok elégedve a saját ruházatommal, persze vannak félre sikerült választások, mint mindenkinek a mindennapjaiban, meg valamikor az ember előjön egy-egy pattanás, ami bosszantja, de a nagy átlagban én nagyon hálás vagyok a sorsnak mindenemért, amit kaptam. És ezt nem olyan régen egyébként, egy-két héttel ezelőtt pontosan egy Facebook poszt volt, ami elgondolkodtatott, pedig az nagyon ritka, hogy olyan szinten inspiráló mondjuk egy bejegyzés, hogy az embernek olyan mély gondolatai indulnak el, és az is egy reggeli kávézásban, vagy kávézás közben volt, hogy olvastam, hogy az milyen fontos, hogy hálát adjál, és akkor így elgondolkodtam, és hogy valami olyasmi volt egyébként ennek az írásnak az alfája, hogy gondold végig, hogy mi az, amit megköszönhetnél az életbe, ami most körülötted van, vagy ami téged körülvesz, és akkor az embernek a hétköznapjaiba nem jut eszébe, hogy mindent felsoroljon napi szinten, mert hát az a természetes, hogy van 10 ujjad a kezeden, 10 a lábadon, hallasz, látsz, stb., de alapvetően meg azért sajnos sok embernek nem adatnak meg ilyenfajta dolgok se, vagy nem lesz gyermeke, vagy van, de nem egészséges, vagy annyira előnytelen szituációba kerül, nincs telenné válik, vagy nincs munkája, vagy ő úgy perifériára kerül, elveszíti a családi kapcsolatait, nincsenek barátai, magányossá válik, vagy elveszíti az egzisztenciáját, és ezek a dolgok, amik másnak alap dolgok, bele se gondol, hogy úristen, nekem milyen jó, hanem hülyeségeken is néha én is nekik eseredek, hogy hú, most akkor nem tudom, nem lekéstem, vagy nem jött ez össze, adott helyzet éppen egy nap, ami tényleg bosszankodásra adhatok ott, de hogyha megfordítja az ember egy kicsit a gondolatait, és pozitívumot keres a negatívumokba, és nem fordítva, akkor rájön, hogy hát ilyen hülyeségeken nem szabad bosszankodni, mert hálás lehetek a sorsnak, hogy minden más meg rendben van körülöttem.
Sikeresnek tartod magad? Összességében nem csak egy-egy területet nézve.
Igen, sikeresnek.
Mi az, ami hajt előre egyébként a mindennapokban? Ez a hajt szó, ezt most már le fogom cserélni. De mi az, ami visz téged előre?
Cseréljük le hajatra. Mi az, ami visz engem előre? Hát amikor a tűsarkucipő, van, amikor az autó. Hát az, ami visz előre, hogy van egy nagy vitálkapacitásom, ami biztos vele született, tehát hogy egy ilyen idegesebb, izgőmozgóbb, impulzívabb természet vagyok, eleve is. Eléggé pergő és bőbeszédűnek mondanak, bár ez nem igaz. És szerintem ezek a dolgok, hogy az embernek miben van az energiája, nekem szerintem a hangomban van az energiám, a türelmetlenségemben, a gyorsaságomban, és hogy nem vagyok egyébként olyan igazi célorientált. Tehát ez a mi hajt, vagy mi visz előre, hogy nem, engem nem az, hogy most kitűztem egy cél, és akkor azt tűzöm vízen, hanem nekem, én ikrekjegyű is vagyok, nekem mindig adhok céljaim vannak, és olyan szertágazó, hogy sokszor, nem sokszor, most már egyre több barátom, ismerősöm, aki teljesen le van döbbenve, hogy az étlapról, ha ülünk egy étterembe, akkor én is nyilván kinézek egy ételt. De mire kiér a pincér, és mindig megkérdezik, hogy mit választottam, elmondom, mire kiér a pincér, teljesen mást mondok, de még csak nem is az az ételfajta. Tehát most itt nem arról kell, hogy kiválasztok egy zöld salátatálat, és ehelyett egy pacalpörköltet kérek, tehát hogy ennyire nem szélsőség, de leves helyett simán kérek csak desszertet. Tehát ez a... És nem tudom megmagyarázni, hogy ilyen pillanatnyi inspirációim vannak, megérzéseim vannak, és akkor azokat követem. De egyébként általánosságban az a hajtóerőm, hogy én szeretek adni. Szeretek adni. És az egész életemnek szerintem a 95%-a az arról szól, hogy szeretem meghallgatni, ha valakinek baj van, szeretek segíteni. Nem avatkozom bele mások életébe, hanem valamiért úgy alakul, hogy lehet, hogy ezt is kommunikálom kifelé, hogy nagyon sokan fordulnak hozzám, még hétköznapi problémákkal is, hogy én mit gondolok erről, vagy pedig hát nem vagyok egy orákulum, akihez így egy keleti bölcs, akihez odajönnek, és akkor várják, hogy mi lesz most ebből a sztoriból, ami éppen őket érte. De jók a visszajelzések, tehát hogy sokszor van olyan, hogy, hogy sikeres vagyok az intuíciókat, meg tudom azért úgy fogni, hogy betaláljam.
Ahogyan beszélsz, abból az jön le, hogy nagyon-nagyon önismerettel rendelkezel, tehát hogy te abszolút tisztában vagy a magad lényével, erősségeivel, negatívumaival, nem szeretem ezeket negatívumoknak nevezni, csak más jellegű tulajdonságoknak. Ez is ösztönös nálad, vagy te egyébként, mivel ugye a mai világnak ez nagy trendje, mondjuk szerencsére legalább egy jó trend, vagy szánt szándékkal foglalkozol is magaddal ilyen téren?
Ez így nem igaz, hogy foglalkozom magammal ilyen téren, tehát hogy nem járok önismereti tréningre, de a szakmámból kifolyólag is, főleg a családjogi ügy szakmájából kifolyólag nagyon sok pszichológus ismerősöm van, akikkel találkozom akár peres eljárásokban. Nyilván vannak olyan középiskolai osztálytársaim is, akik aztán ezt a pályát választották. Velük érintőlegesen nagyon ritkán, mert 5-6 évente találkozunk, szoktam beszélni, akikkel peres szakértőként volt alkalmam mondjuk a letett munkáikat megnézni, és ők nyilván nem engem, hanem más személyiségeket analizáltak, mondjuk a szülőket gyereknevelésre alkalmasság szempontjából, vagy magát a kisgyereket a ragaszkodás szempontjából. Abban nagyon sok olyan visszatérő, tulajdonképpen klisé van, nem tudom, hogy az ő szakmájukon belül ezt hogyan kell pontosan titulálni, amik standardek, hogy ott is a személyiség jegyeket ragadják meg. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy ragadt rám valami, hogy milyen szempontok szerint tudom magam kategorizálni, hogy mi az, amiben én ügyes vagyok, gyenge vagyok. De szerintem reálisan látom magam. Tehát én soha nem gondoltam magam mondjuk egy 185 centis modell alkatú hölgynek, mert ugyan vékony testalkatú vagyok, kis madárcsontú, jó táncos, de nem nőttem olyan magasra, nagyon apró se vagyok, középmagas vagyok, de helyesen mérem azt fel, hogyha mondjuk bemegyek egy nagyobb tömegbe, régen diszkóba, akkor ott nekem hol a helyem mondjuk a lányok között? Vonzerő szempontjából. Nekem soha nem voltak ilyen komplexusaim. Nem is akartam egyébként soha a legjobb csaj lenni. Tehát, de mindig éreztem, hogy most ez hülyén fog hangzani, hogy akkor abban az időben, amikor én ilyen szabad préda voltam, most így csúnyán fogalmazva, hogy akkor én úgy éreztem, hogy bárkit meg tudnék hódítani. És ezek is voltak a viszony. De mindig tudtam a határaimat, és mindig tudtam, hogy tehát nekem én tanárgyerek vagyok, anyukám tanár, én túl lettem nevelve. Tehát én nagyon sok helyzetben nem tudtam úgy belemenni, és ebbe az önismeret, az a visszatérve megint az alapkérdésedhez, hogy az életkor hozza meg a bölcsességet, hogy mi az, amit így le tudsz hámozni, magadról is akár, vagy adott szituációban lényeglátóbb leszel. Sokkal több akadályon mész keresztül, és nekem egyébként szerintem ez mindenkinek más, hogy más életszakaszba jön el. Én tényleg valahol a 40-es, tehát amikor 40 éves lettem, utána kezdtem jobban öntudatra ébredni. Előtte én gyakorlatilag teljesen gyermeteg voltam. Tehát most így visszagondolva a házasságkötésemre, a gyerekvállalásomra, a tanulmányaim folytatására, maga az, ahogyan kezeltem szituációkat, hogy amikor én elmentem bármilyen tárgyalásra. A szakmámat mindig komolyan vettem, de nagyon sok olyan élethelyzetem volt a jelölt koromban is, bulizás szempontjából is, hogy így biztos vagyok benne, hogy akik nem ismertek, ide ledobtak a földre Székesfehérvárra, azoknak így az jutott volna legutoljára eszükbe, hogy én mondjuk ügyvéd vagyok. Volt is egy, hát ugye nem volt mindig autónk, és volt egy ilyen szitu, hogy mentem vonattal Budapestre tárgyalni, aktával, akkor még nem volt talárkötelezettség, se ügyvédjelölt voltam, és mikor jöttem visszafelé, akkor egy ilyen fiatal hasonló korú párral utaztam egy kocsiban, és olyan jól elbeszélgettünk, hogy a végén került csak arra szó, hogy akkor ki mivel foglalkozik, és mondtam, hogy én ügyvéd vagyok. És így néztek rám, hogy 48 kiló voltam, de az, hogy nem, meg szöszi, meg nem, de szerintem nem néztem ki sokkal többnek, mint 25-6 éves. És azt mondták, hogy igen, nem is gondoltuk volna, hogy te ügyvéd vagy, mert te nem is vagy dagadt meg gonosz. És ez így, hogy így fogták meg az ügyvédi minőséget, hogy muszáj, hogy ilyen legyen valaki. Szóval, hogy én nem voltam soha ilyen joviális. Nekem például a fiatalabb koromban rengeteget kellett azért pluszba dolgoznom, produkálnom egy bírói tanács előtt, ugye mondjuk másodfokon 3 tagú bírói tanács van. Azért ott komoly kiművelt, már korosabb, tapasztaltabb, sokkal szigorúbb, ellentmondás nem tűrő, sokszor bírói testület tanácskozik és hoz ítéletet. Ott nem mindegy, hogy így mit és hogy adsz elő, és én voltam olyan perben, például a Pest megyei bíróság előtt, akkor még így volt a másodfok, hogy láttam, hogy olyan sokáig voltam hegymenetben, hogy már 15 percig beszéltem, míg felemelték a bírónők a fejüket, és rám néztek, hogy elfogadjanak, hogy akkor most nem csak a kis jelölt, a kis szöszi beszél ott, hanem hogy akkor tényleg ez egy értéke, akkor figyelünk. És egyébként azt megnyertem ezt a pert, és a mai napig nagyon büszke vagyok rá, mert tudom, hogy abban a perbeszédben sok minden bele volt téve, de nagyon éreztem, hogy nekem sokat kellett azért kompenzálni fiatalabb koromban, hogy komolyan vegyenek, mert valóban van egy olyan volt. Szerintem ezt most is megőriztem, egy olyan attitűdöm, ami ez a kicsit ilyen játékos, szeleburdi, sokszor megbotlós az utcán tényleg, hogy nem annyira vagyok ez a kimért, következeteset mutató, távolságtartó ügyvéd alkatú, aki, amilyen képzetük van az embereknek az ügyvédekről. És mondjuk én nagyon örülök, hogy az én baráti társaságom és az én velem hasonló korú kollégáim is, akikkel én napi kapcsolatot tartok, tehát barátaim is, pontosan ugyanezek a habitusú emberek, akik le tudnak ülni 10 év múlva is, ugyanúgy hatalmasokat hahotázva beszélgetni bizonyos régi szituációkról, mert ők se komolyodtak meg, mert azt szokták mondani, hogy akit nagyon szeret a Jóisten, azt sokáig őrzi meg gyereknek, és ez szerintem én megőriztem a gyerek lelkem.
Aki ügyvédhez fordul, annak valamilyen problémája van, megoldandó feladata van, amit nyilván először ki kell nyilvánítani, hogy miről van szó, és azért az emberek többsége nem annyira nyitott, tehát kell egy megfelelő személyiség, itt most adott esetben ügyvédként, akihez tudnak kapcsolódni, vagy akinél meg tudnak nyílni, és szerintem a te személyiséged, illetve ahogy említetted a kollégáid, és pont ezért jó, hogy egy kicsit ez könnyedebbé teszi, még akkor is, hogyha nem a világ legjobb dolga miatt vannak ott. Tehát, hogy kicsit ez elősegíti azt, hogy könnyebb legyen a kommunikáció, és előre haladjon a dolog.
Igen, hát ez is egy nagyon érdekes helyzet, hogy én arra várok, most már ugye 44 évet is elmúlt, és azóta várok rá, hogy engem az én ismerőseim, és itt beleértem a volt tanáraimat, professzorokat is, olyan bíró kollégákat, akik nálam 10-15 évvel idősebbek, tényleg tiszte, köztiszteletbe álló olyan szakmai tudású emberek, akikre mindig is fel fogok nézni, hogy mikor fognak már mondjuk Nórinak hívni. Mert mindenki nórikáz. Tehát én nem tudom, hogy azért, mert vékony voltam, meg szőke, és akkor az ad egy ilyen külső, de mindig nórikának hívnak. Tehát a mai napig mindenki nórikának hív. A volt évfolyam társaim közül is szerintem nincs olyan fiú ügyvéd kollega, aki azt mondja, hogy szia Nóri. Szia Nórika! Hogy vagy Nórika? És én nagyon örülök neki, csak ez mindez az a visszajelzés, hogy egyrészt vagyok intuitív, meg vagyok annyira jó haver, barát, akivel szeretnek együtt lenni, időt tölteni, és akivel fel tudnak oldódni, mert különben akkor, ha tartanák velem a 3 lépés távolságok, akkor szervusz Nóra lennék. Mert vannak olyan évfolyam társaink is, akikkel meg ez a nexus alakult ki, és maradt is meg. Mert ő egy komolyabb ügyvéd. Én is az vagyok egyébként, csak én el tudok vonatkoztatni, és nagyon sokszor ezt jól fogalmaztad meg ezt a kérdést, hogy van, amikor bejön valaki az irodámba, borzasztóan rossz légkör veszi körül, lehet érezni, hogy egy nagyon nehéz helyről jön, egy nehéz helyzetből lépett be az ajtón, fél is, tele van gátlásokkal, hogy is tálalja az ő problémáját, és neki a segítő élethelyzet ott hirtelen, ha megpróbálok olyan közel menni hozzá az ő személyiségéhez, ami az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott most elkezdünk nevetgélni, meg, tehát ezt nem így kell megfogni, hanem próbálok vele közvetlen lenni, uh-huh. próbálok olyan életszerű élethelyzeteket bemutatni, hogy érezze, hogy más is ugyanebben a helyzetben uh-huh. van, akik ide jönne, azok jellemzően nem örömhírekkel jönnek, uh-huh. és hogy nyugodtan mondjon el minden olyan részletet, amit fontosnak tart, ne szégyelje, mert innen úgyse fog kimenni az ügyvédirodából, hiszen engem köt a titoktartás, és nagyon sokan mentek úgy ki az ügyvédirodámból, és tudom, hogy az én ügyvédi munkámnak az eredményei azok ott is mérhetőek lennének, ha már így marketingbe is belemegyünk, hogy nagyon sokan úgy mentek el, hogy köszönöm, megnyugodtam. És mert szerintem az ügyvédek nagy része ugyanezt meg is erősítené, hogy nagyon sokan nem is ügyvédet, hanem pszichológust keresnek, mikor ügyvédirodába nyitnak be. Mert olyan komplex tanácsadást kell olyankor adni, hogy végig kell gondolni, hogy oké, én most ezt tanácsolom, tanácsolhatnám azt is mondjuk egy apukának, hogy vegyük már el az anyukától a gyereket, ha már ennyire ragaszkodik az apuka, de hát azért ott látni kell mögötte egy anyukát is, meg egy gyereket is. Mm. És ha valaki intuitív és empatikus, akkor ilyet nem tanácsol az apukának, hanem megpróbálja akár még azt is felajánlani, hogy szóljon a feleségnek és az ő ügyvédjének, és üljünk le négyesbe, és beszéljük át, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy miért ragaszkodik ő annyira a gyerekhez, vagy az édesanyja mit gondol, hogy a gyereknek is jó lenne, hogyha csak az apukával nevelkedne. Tehát, hogy olyan sokféle szempontot szeretnék bemutatni mindenkinek, inkább legyen időigényesebb ez az egész, hogy a végén ne csak jogilag legyen rendben az, hanem ő is megnyugodjon abba az új élethelyzetbe, mert már ott egy egészen más élethelyzetbe kerül egy válás után. Egyébként még akkor is, hogyha valakik gyermektelen házasok, és felbontják a házasságot, az is ezért egy kötelék, nem csak jogilag, az érzelmileg és pszichésen is egy plusz kötelék, és az nem ugyanaz, mint hogyha csak szakítanának a felek. Jogi értelemben hasonló, mert olyankor nincsenek ugye a gyerekkel kapcsolatos megoldásra váró, meg jogilag megoldásra váló problémák, amiben dönteni kellene, de én azt gondolom, hogy akkor is a házasság maga egy olyan más minősége az emberi kapcsolatrendszernek, ami nem pótolható egy élettársi minőséggel például.
Viszont az érezhető, hogy fantasztikusan kombinálod a különböző pólusaidat, nem is ellenpólusaidat, csak a szakmaiságot, a komolyságot, a könnyedséggel. Viszont engem az is nagyon érdekelne, hogy idáig el kellett jutni. És nyilván ez a tanulmányok megkezdésével történik, de hogy Nórika, a tanárgyerek, ő milyen volt egyébként gyereknek?
Hú, hát én nagyon pajkos kisgyerek voltam, 6 éves koromig 40 fokos lázam volt, tehát szerintem, én nem is emlékszem, az óvodás évekből a legjobb barátomra, az Ákoskára emlékszem, csak fiú óvodás barátaim voltak, és mindig kapus voltam, mindig. És volt klumpa papucsom is, és mindig csetlettem, botlottam benne, abba is fociztam. És hát nagy, a mai napig megvan egyébként a 2 legjobb barátom, óvodás társam barátom, mert ők is tanárgyerekek voltak, és az anyukáink voltak, kolléganők. És nekem az Ákos borász lett, a Gábor pedig egy nagyon remek reklámszakember. Budapesten élnek mind a ketten már, és azt nem mondom, hogy napi szinten járunk össze, de gyakran találkozunk, főleg az Ákossal, és minden alkalommal, amikor így a Facebook emlékeket feldob, akkor nekünk van egy olyan 3 éves kori Mikulás fotónk, ahol abba mellénybe, egyforma kötött abba mellénybe ülünk az Ákossal, és várjuk a Mikulást, és abba mindig olyan sok minden érzelem feljön, hogy nem csak tehát emlékszem is erre a szituációra, és az az érdekes, hogy amúgy ő is, hogy ugye ő kisfiú, én kislány voltam, de mégis pontosan ugyanolyan Billy frizuránk volt, és szerintem lehet, hogy együtt is vittek el a szülők, hogy most csináljátok meg a hajukat, mert holnap Mikulás jön a szakszervezeti Mikulás, és fényképezés lesz, és akkor teljesen egyforma a Mikulás csomag, és én még arra is emlékszem, hogy utáltam a Mikulás csomagba a megyfuré elnevezésű cukorkát, és mindig azon üzleteltem az Ákossal, hogy tudunk-e cserélni, mert a megyfurét azt nagyon szívesen átadom, hogyha tőle meg kapok olyan csokit, ami nem a kajla csoki, mert az meg nugátos volt. Úgyhogy igazából nekem szép gyerekkorom volt, olyan gyerekkorom volt, hogy hát ugye mi mivel 70-es évek közepén születtünk, abszolút még ez a szocializmusnak az a része volt, hogy kisdobosok, úttörők voltunk. Én egy ilyen jó tanuló, már az óvodából olvasással, íráskészséggel, számolási készséggel jövő, full kitűnő mindig. Én, és ott is Nórika voltam, mert én nagyon szépen írtam, arra nagyon büszke voltam. És ami viszont nem ment, hogy a kudarcélményekről is meséljünk, az a kézilabda, ott simán lekotortak a pályáról, tehát ugye ezzel a fizikummal így beálltam, tényleg igyekvő voltam, tehát nekem akkor ültem le, ha lekapcsolták a villanyt. A fiam is ilyen egyébként, tehát ő is egy ilyen vékony atléta alkat, de borzasztóan kitartó. Tehát így ő soha nem mondja semmikor, hogy ő elfáradt. És ez biztos, hogy minta is, mert én sem mondom soha, és én is biztos, hogy ezt láttam, mert a szüleim sem mondták soha. Tehát mai napig mind a kettő nyugdíjas korú, de aktívan dolgozik. Uh-huh. És az én gyerekkoromnak a legnagyobb jellemzője, és ez még az egyetemista éveim, hogy mindig számíthattam rájuk.
Az mindenképpen nagy előny. Gyermekkorodban egyébként, vagy nem is csak a gyermek, tehát fiatalkorodban uh-huh. volt bármi, ami viszont frusztrált? Vagy amivel úgy mondjuk sokáig nem tudtál mit kezdeni?
Hát...
A kézilabdán kívül.
Hát az sem
frusztrált. Mondjuk az nem frusztrált.
Az nem frusztrált, hanem az egy belátás volt, hogy én nem. Voltak egyébként ilyen próbálkozásaim, más sportélményeim is, hogy mindig, amikor már felső tagozatos voltam, ez egy jó sztori, volt egy, hát szikár külsejű, nagyon szigorú biológia testnevelés szakos tanárnő, akinek most a neve elhallgatása mellett nem voltunk jóba. Na. Uh-huh. És... ő mindenképpen szerette volna bebizonyítani, hogy oké, hogy a többi tárgyból én egy szorgalmas és egy full ötös valaki vagyok, de ő majd most megmutatja, hogy testnevelésből nem. És akkor ilyen feladatokat kaptam, hogy medicinlabda hajítás, meg kislabda dobás, és én tényleg nem adtam föl, tehát én hazamentem, és akkor így mi társasházi lakásban laktunk a szüleimmel, és ott a rozsdás garázskapunak rendszeresen neki durrantva medicinlabdát is, meg kislabdát is, de ugye nekem ezekbe, holott egyébként nem volt rossz labdaérzékem, de ami tényleg ez a komolyabb, ez a medicinlabdát eldobni, tehát azért az az én 36 kiló voltam ugye nyolcadikban. Most is, amikor megkérdezik, hogy te hány kiló vagy, akkor mondom, hogy hát 50, és akkor hülye vagy, annyi voltam nyolcadikban. Ez a tényleg, hogy nem volt soha, de mindig megpróbáltam a lehetetlent is. És ez biztos, hogy azért is volt, mert én elsőszülött gyerek vagyok, van egy 7 évvel fiatalabb kis hugom, és az ő nevelésében én nagyon aktívan vettem részt, hogy hát ez a megfelelési bizonyítási, tehát ha a frusztrációról beszélünk, akkor mai napig is igaz, hogy nagyon sokszor fut a szoftver hátul a fejembe, hogy amikor bármit elérek, vagy szeretnék megvalósítani, akkor azt szeretném majd a szüleimnek is elmondani. Tehát, hogy ez egy olyan reflex marad az emberbe, hogy amikor ők várják el, és erről egy remek videót kaptam 2 hete, mégpedig a kis húgom kislányáról, aki most kis elsős, és az egyik brit intézetbe jár Budapestre, mert az édesapja olasz, az anyukája, meg ugye a húgom a magyar, és egy gyönyörű, szép kis vékony kislányt kell elképzelni, aki hihetetlen őszinte, tehát ez a generáció már abszolút ez a szókimondó, és egyáltalán nem szégyellős, főleg az anyukája irányába, aki meg egy nagyon szerető és jó szülőt, abszolút trendi anyuka. És olyan videót kaptam, hogy először kaptam 2 fényképet, hogy szeptember óta jár ugye kiselsőbe, és október első hetébe ő lett a Star of the Week, tehát ő lett a hétnek a kitüntetett csillaga, kapott egy kis emléklapot, és egy ünneplés volt egy ilyen rövid az osztályban, ugye sokféle náció gyerekek járnak együtt, és akkor nagy taps, ováció, hogy akkor gratulálunk neked, meg egy angol nyelvű ilyen méltatás is, hogy megmutatta nekünk, hogy mit jelent szorgalmasan, kitartóan tanulni, eredményeket elérni, és ezt követően az anyukája nagy büszkén berakta az autó hátsó ülésére, vitte hazafelé a gyereket szakadó esőbe, és telefonnal felvette a beszélgetésüket, és a következőt kérdezte, hogy mit éreztél, kislányom, amikor ezt a díjat átvetted? Válasz, hát egy nagy semmit. Hát te akartad ezt a díjat. És akkor a húgom teljesen meg volt rökönyödve, hogy úristen, hát, és még poénkodtam is fel, hogy ezt azért majd gyerekpszichológusnak ne nagyon lobogtassuk ezt a videót, mert a végén még az is benne volt, hogy de kislányom, én nem akartam kitüntetést, hát én akkor is büszke vagyok rád, hogyha te nem kapsz kitüntetést, és erre a gyerek mit reagált? Tudom, de hát te akartad, úgyhogy a tiéd, és ezzel zártam el a díjazást.
A tényleg a nagy őszinteség, de kicsit így viszont rád is emlékeztet.
Abszolút. Egyébként ő hasonló habitusú kislány is, mint én. Tehát a húgom mindig azt mondja, hogy ugye gyerek is állandóan szegénykét mivel oltogatják, hogy a nagynénéd is mindig ennyit beszélt, és akkor volt olyan, hogy én beteg voltam valami ilyen torokfájásom, otthon voltam, és akkor felhívott videóhívással, és mondta, hogy beszélgetünk? Mert mi mindig beszélünk, beszélünk, beszélünk. Tehát ugye erre tanítják szegény gyereket otthon.
Van egyébként nálad ebben némi maximalizmus is?
Perfekcionizmus van. Mindenben azt szeretném, hogyha elvágólag tökéletes lenne, és ebbe egyébként volt is most a közelmúltban egy konfliktus helyzetem, hogy gyümölcstorta készítésére kértek fel, és egy dolog van, amit így felvállalok, hogy nekem az nem megy, tehát nem tudok sütni. Az első motivum az azért van, mert én nem szeretem az édességet, nem szeretem az édes, cukros. Rosszul vagyok a cukornak a szagától is, a tejet meg kifejezetten, tehát attól viszolygok is, nem, tejérzékeny is vagyok egyébként. És ugyanígy a gyerekem se szereti az édességet, ezért nem is alakult ki ez a rituálém se, hogy én most ilyen nagy sütéseket rendezzek. Állítólag remekül főzök, és azt tényleg nagyon sokat is főzök, meg állandóan eszik a gyerek, csak nem látszik rajta, hogy főzni nagyon szeretek, és sütni meg nem. Nem is tudok. És nincsenek hozzá eszközeim. És hát megkértek, hogy akkor dobjak már össze egy ilyen sima, kis egyszerű gyümölcstortát, és hát az tényleg éjfélig dolgoztam rajta péntek este 8-tól. Minden remek, tehát a piskóta sütés az még addig oké volt, csak nekem nincsen sütőformám, hanem csak pitaformám, és annak nincs pereme, ezért a reggelre rámontírozott pudingos krém, meg a zselatin, meg az összes erdei gyümölcs, az így lecuppant a hűtőbe, tehát lefolyott róla az egész. És akkor utána most nem mondom be, hogy melyik székesfehérvári vállalkozás nagyon rendes tulajdonosa sütött nekem egy másik tortát, hogy 10 órakor el tudjak vele indulni. De a lényeg, hogy igyekvő vagyok, perfekcionista, és a kudarc élményt azt nagyon nehezen kezelem. És a sütésben nekem csak kudarc élményem volt, tehát csináltam például 2 éve olyan fonott kalácsot, amire a fiam kijött a szobájából reggel így félálomba ránézett, és azt mondta, hogy mi ez egy bérrendszer? Tehát úgy sikerült ugye a fonat. és ugye most ugyan így nevetgélek rajta, de hát akkor teljesen ki voltam készülve idegileg, tehát 4-szer hívott föl a húgom, hogy valami problémájáról meséljen, és azért tette le a telefont, mert feladta, mert állandóan az volt a visszavágom, a reakcióm, hogy nára úgy, de nem tudok most ezzel foglalkozni, mert egyszerűen úgy néz ki ez a kalács, és mindjárt jönnek a vendégek, hogy na, hogy szóval perfekcionista vagyok, igen. Ez egyébként hiba is, emberi hiba is, mert sok emberrel kapcsolatban is vagyok kritikusabb szerintem, mint az általában megengedhető. Nem jegyzem meg, nem teszek rá megjegyzést, nem sértek meg senkit. Ha előfordult, akkor mindig nagyon szégyeltem magam, és bocsánatot kértem ott helyszínen, tehát szerintem én nem sok embert sértettem meg úgy, hogy az így meg is maradjon. De biztos, hogy sok olyan egyébként értékes kapcsolatot nem tudtam vagy megtartani, vagy megteremteni, mert perfekcionista vagyok, mert úgy gondolom, hogy ha valami nem teljesen tökéletes, akkor az már nem. Most nézek, az egész család hívta, már mindenki.
De most éppen velem kell beszélgetned, úgyhogy most éppen nem érsz rá, mert ezek izgalmas történetek, és azért is jó, mert jó hallani, hogy nyilván ezek az apró-cseprő bosszúságok mással is előfordulnak, és ami engem így nagyon szokott érdekelni az ilyen témákban, hogy persze most nevetünk a bérrendszer formájú kalácson, vagy a gyümölcstortán, de azért ott van az a pillanat, amikor
készítettem.
Igen, meg amikor meglátod azt, hogy mi történt, vagy hogy néz ki, és hogy most nyilván ez egyfajta kudarc, de hogy azzal mit kezdesz?
Hát röhögő görcsön volt egyébként, tehát ugye, mert a Bence volt, aki kipukkasztott a lufit, de egyébként ugye ennek van egy története, hogy utána mondtam, hogy na gyere ide, te nagy okos, akkor öltözzél fel a sokatyával, és akkor csináljuk meg újra ezt. Megint kelesztettem kalácstésztát, és megint, és ez egy hatos fonat, mert amúgy tudok fonott kalácsot sütni.
Az nehezebb a hatos.
És szoktam csinálni, igen. És az mindig sikerült, amikor ezt a klasszik hármas fonás, és kész. És akkor gondoltam, hogy most annyira profi vagyok, hogy már harmadik évben most már persze. És valami vagy szoki konyhája, vagy nem tudom, valami internetes felületről szedtem le, hogy hogy lehet ezt megfonni. És most én nem hazudok neked, mert már olyan szintig lelassította a gyerekem a videót, hogy próbáljuk követni, hogy tehát ennyit lehetett látni, hogy és nagyon egyszerű a fonás, és akkor hogy mondom, ne kerjük már vissza lassan, mert nem tudom követni. Amúgy se vagyok egy matek zseni, az meg a másik nagyon erős oldalam, hogy a matek az nagyon ment mindig. Tehát és a, ugye így bemutatta ezt a gyakorlatilag szövési technikát, de úgy, hogy tényleg, aki, szerintem ő ezt csinálta egész életében, mert ezt máshogy nem tudja ezzel a sebességgel, és akkor ez egy nagyon egyszerű fonási technika, és így összeállította két másodperc alatt a hosszú kalácsot megfonta, és akkor ugye a Bence azóta ezzel röhög mindig, hogy emlékszel még mutter, amikor a szoki konyhájából lelassítva a felvételt is olyan lett, mint a bérrendszer a kalácson.
Viszont, hogyha valami nem sikerül, azt hogyan rendezed magadban? Tehát, hogy amikor, vagy amikor valami nem sikerül, vagy nem tudom, hogy van-e neked olyan napod, amikor ez a szó szerint a bal lábbal kelsz fel.
Hogyne. Nekem volt olyan napom, amikor elütöttek biciklivel, és szétvágtam a szemgolyomat egy papírlappal, és utána bementem a kórházba, és hazafele is elestem. Hát, hogyne lenne? Az embernek valamikor indisponált, nem tud odafigyelni. Nekem az általában összeköthető, egészen pontosan valami lelki tusával. Akkor is volt, akkor friss válásom volt, akkor azért eléggé megdolgoztak az életkörülmények is, meg hát sok minden máson gondolkoztam, és a gondolatterelésben nem jutott idő az egészen egyszerű, triviális, hogy lépjünk le a járdáról se. Másrésztről pedig nekem az ilyen öngyógyító technikám, hogy hogyan dolgozom fel a kudarc élményeket, hogy beszélek róla, és a lehet, hogy lejáratom magam vele, mert lehet, hogy vannak olyan kiváló sütési technológusok, akik számára úristen nem tud tortát sütni, úristen nem tud fonott kalácsot csinálni, de én azoknak is elmesélem, hogy hogy jártam, és én ezzel szellemi magaslatokba emelem magam. Nem, jó kibeszélni, megbeszélni másokkal, és mivel azt gondolom, hogy sokan szeretnek, legalábbis olyan emberek társaságát keresem, akiről feltételezem, hogy szeretnek, így mindenkinek van is vagy egy jó poénja, vagy egy vigasztaló szava, és ez akkor így még jobban elmélyíti ezt az egészet, hogy ez tulajdonképpen nem is kudarc, hanem egy jó poén volt.
Tehát poénnak próbálod utána hogyne, ezt az egészet.
Hogyne. Nekem egyébként nagyon sokan mondják, hogy ahhoz képest, hogy ügyvéd vagyok, jó a humorom is. és hogy az is nekem egy védekező mechanizmus, hogy sokszor van olyan kommunikációs helyzetem azért nekem is, adott esetben mondjuk egy magánéleti is, hogy vita jönne, és én konfliktuskerülő vagyok nagyon. És úgy szoktam kifarolni az ilyenfajta szituációkból, hogy megpróbálok poénkodni. Vagy idegesen röhögni kezdek, vagy megpróbálok poénkodni a számomra kellemetlen témafelvetésekkor, vagy amikor tudom, hogy az én válaszom akkora botrányt fog szülni, hogy inkább nem mondom ki, hanem behozok valami jó poént, és ezért sokszor kérdezik, hogy miért nem csatlakozom a stand-up komedis csapathoz. Mert azért vannak nehéz beszélgetéseim nyilván nekem is.
Mindig ügyvéd akartál egyébként lenni, egy picit ide vissza, visszakanyarodva? Mi akartál lenni, ha majd nagy leszel?
Ugye, akkor? Hát jogász akartam lenni, de amúgy én nagyon szerettem volna diplomáciai pályán elhelyezkedni, nagyon szerettem volna utazgatni, nagyon szerettem volna nagyobba játszani, nagyobb érdekképviseleteket, és azt hiszem, hogy ezzel, hogy ezt elméletbe egyszer-kétszer levezettem a fiamnak, ő is azt mondta, hogy azért szeretne jogi pályára menni, mert nem biztos, hogy klasszikus ügyvédi pályát, vagy valami klasszikus jogászit, hanem őt is a diplomácia így bemozgatta egy kicsit, és hát nagyon szorítok neki, és ebben nem az van, hogy mert az anya, ha nem tudta megvalósítani, uh-huh. akkor a gyerekbe akarja viszont látni az ő álmait, hanem ő tényleg annyira erős idegen nyelvtudással, meg olyan affinitással rendelkezik, hogy végtelenül jól kommunikál, és nagyon jó érdekérvényesítő lett, szerintem a válás miatt is, és hogy ő ebben ki tudna teljesedni, és én komolyan úgy gondolom, hogy benne is van a potenciál. És hát ez onnantól kezdődik majd, hogy elvégzi az egyetemet, közben kijut-e ösztöndíjra, vagy hogyan szeretné, de egyébként én diplomata szerettem volna lenni.
És végül erről miért tettél le?
Amikor az egyetemet elvégeztük, akkor voltam is interjún külügyminisztériumban, ahova egyébként kaptam is ajánlatot, de én azt az utat választottam, hogy akkor a volt férjemmel együtt Székesfehérváron ügyvédi pályára készültünk. Uh-huh. És aztán nagyon érdekes, mert ő meg annak idején tudományos pályán szeretett volna maradni, jogtudományos, és ő sem abban, hanem a gyakorlati jogban dolgozott, de aztán, hát ahogy most már nem tartjuk egymással nyilván a kapcsolatot, de hát látom a munkáit, hogy azért ő végül is abba az irányba is mozdult, hogy elméleti joggal is foglalkozik inkább, mint a praktikussal, vagy azt nem tudom, hogy az arányokat, de hogy ő azzal is foglalkozik. És én meg így azért maradtam meg az ügyvédkedés szintjén is nagyon jól, mert az idegen nyelvtudásomat itt is nagyon jól tudom használni. Meg azt gondolom, hogy nagyon sok esetben mediátorként is ügyes vagyok, hogy tudok közelíteni álláspontokat egymáshoz, és azért ez már nincs olyan messze magától a diplomáciai érdekképviseletől, már mint a lényegét tekintve, mert nyilván, dehogy nem, tehát az egyik az egy államközi helyzet, de most nem is ez a beszélgetés tárgya. Viszont így, hogy mindig visszakapcsolódok a Bencéhez, mert ezek szerint fut állandóan az én tudatalattimban, hogy amikor legutóbb egy-két-három éve beszélgettünk itt, és itt volt a Csóra Reni is, és beszélgettünk a romantikáról,
igen.
akkor hoztam egy olyan példát, ami akkor történt velem a napokban, hogy a fiam a Facebookon odaírta egy kommentem alá, hogy szép öcsém, ezért mi, hogy még számolunk, na és most egy 7 éves fényképet osztottam meg, meggondolatlanul róla, hogy száguld le a boppáján, mint 10 éves kisfiú. És most ennyit fejlődtünk ugye az elmúlt 3 évben, hogy most meg azt írta oda, hogy mától kezdve dr. Lévai Nóra alperes a neved. Hát, hogy azért látszik, hogy mennyire az intellektusa is fejlődött, és a pályaválasztási tanácsadáson is túljutott már.
Viszont egy nagyon jó tükröt is tart neked.
Hogyne.
Ebből persze. a szempontból. Még arra szeretnék kitérni a munkáddal kapcsolatban, hiszen ezt korábban említetted, és ezt akartam is veled forszírozni, hogy hát ezt nem tudom szépen megfogalmazni, de hogy már nem is tudom, hogy te magad hogy mondtad, na de hogy ilyen külsővel azért, hogy komolyan vegyenek, az a neked több munkával jár.
Már nem, de igen. Akkor igen.
És,
akkor...
és ezt azért akarom forszírozni, mert azt gondolom, hogy ez viszont, aki esetleg valamilyen formában hasonló cipőben jár, az mindenképpen motiváló lehet, hogy ezt meg lehet csinálni, és meg lehet élni jól. És nem azt mondom, hogy minden pillanat biztos nagyon kellemes volt, de hogy ezen te hogy tudtad magad túltenni? Mert hogy nyilván itt arról beszélünk, hogy a szakmai tudás megvan, csak mindenki akar valamelyest az első benyomás alapján ítélni, és nyilván az első benyomás az mindig egy látvány lesz. Ezt neked hogy sikerült aztán áthidalni, vagy ezen átmenni?
Megöregettem. Nem, hát igaziból az, hogy és megöregettem, és ez komoly jelent. Mély ráncokat barázdált rá az élet. Nem, hát az élet más területein kompenzációt kaptam. Tehát ez a valamiért valami terv, ez abszolút nekem megélt szituáció volt, hogy lehet, hogy egy bírósági eljárásnál, mint ügyvéd egy kicsit többet kellett oda tennem magam, hogy olyan kardosabb menyecskének kellett bemutatkoznom, hogy én is itt vagyok ám, és engem is hallgassatok ám már meg, ne csak az 55 éves budapesti sztár ügyvédet, hanem ezért cserébe, mondjuk, ha elmentem buliba, akkor azért ott nem tartottak rossz csajnak. Uh-huh. Amikor a kisfiamat vittem az oviba iskolába, akkor én a fiatal anyuka voltam, és a Bence büszke volt rám mindig. Meg azt gondolom, hogy a férfiak is, akiknek az oldalán én aktuálisan megjelentem, mindig büszkék voltak rám. Tehát ezt ebbe azért így jó megfürdeni nőként, tehát uh-huh. hogy ez a valamiért valamit nem biztos, hogy ha most én egy nőlétemre olyan joviális lettem volna külső jegyeimbe, akkor mondjuk én boldogabb ember lettem volna, mert lehet, hogy a szakmámban akkor az első 5 percben is komolyan vehetőbb lettem volna, vagy tekintélyt parancsolóbb lettem volna, de a magánéletemben meg sokkal több hátrányom lett volna benne. Tehát én szeretek az lenni, aki vagyok. Akkor is szerettem.
Az anyaság lenne még, amire szeretnék kitérni a mai beszélgetésünkben. Mennyire voltál tudatos anyaként, vagy mennyire jött tudatosan tervezetten a Bence?
Hát a Bence abszolút tudatosan tervezett volt, mert ugye 3 év volt akkor is az ügyvédjelölti idő, amikor mi diplomáztunk, és hát már amikor ez naptár szerint megvolt, akkor mivel mi évfolyamtársak voltunk a Bence édesapjával, gyakorlatilag, ezt nem mondom így, hogy tervezett volt, mert azonnal bejött, de hogy akkor már így nem láttuk akadályát, és ugyan én a szakmámban elég fiatalon szülőnek számítottam, meg a szakvizsgáimat már úgy tettem le, hogy az elsőt, a polgári jogot megcsináltam még, amikor vártam a Bencét, és már 2,5 éves volt, amikor befejeztem a többit, mert én elég nehezen véghány engelem volt egyébként. És anyaként pedig azért érdekes ez, hogy ki mennyire tud beleállni ebbe a feladatba. Hogy azt gondolom, hogy akkor is abszolút a gyerek lélek jellemzett engem, de az anyaságban egy végtelenül nagy feladatot láttam, és azt komolyan vettem. És amikor a fiam megszületett, és hazavittük, akkor én akartam lenni a legkövetkezetesebb, legjobb, pont a perfekcionizmusból adódóan is, és mindenből a legjobbat, legszebbet, legakármibbet vettük, tettük alá, amiből biztos, hogy profitált is, mert lehet azt mondani, hogy hú, ezek a gyerekek hogy el vannak kényeztetve, akik vagyontárgyakkal vannak körülvéve, de nála nem ez volt a fő csapás irány, hanem hogy őt nagyon szerette mindenki. Tehát ő első unoka volt az én szüleim oldalán, a volt férjem szülei oldalán, elsőszülött volt otthon, nekünk a testvéreink is, tehát nekem is hugom van, meg a Bence édesapjának is sokkal kisebb huga van. Ott még nem voltak gyerekek, hanem ők is gyakorlatilag, mint nagynénik, abszolút körbeúrálták azt az egyszem kisfiút, aki oda született a családba, és neki tényleg arany élete volt, mert amit ő kitalált, az már kitalálás előtt már ott volt. De nem vagyontárgyakba kell gondolkozni elsősorban, hanem hogy programokban, hogy mindenkinek ő volt a preferencia, az elsődleges. A nagypapák is állandóan bejártak hozzá Székesfehérvár, ugye egyik nagyszülőse fehérvári, de mindig jöttek, és akkor hol egy kis autó, gondoltam rá, de akkor Mikulást hozott, de már július volt, de már nekünk minden volt a karácsonyra, tehát hogy a Bencének tényleg a szeretetből nem volt hiánya, és ezt én is mindig megpróbáltam következetesen minden életkori korcsoportjába teljesíteni, de hogyha mint anyuka tipizálnom kéne magam, akkor nem volt, mindig érzelmekkel akartam őt meggyőzni a helyes utakról. Tehát én soha nem büntettem őt meg mondjuk olyan megvonásokkal, hogy elvettem tőle, vagy nem engedtem neki, mert ehhez szerintem fel kell ismerni, hogy milyen személyiségtípus. Őt nem lehetett azzal cselekvésre bírni, vagy pedig távol tartani valamitől, hogyha elveszek tőle valamit, vagy hogyha megregulázom, mert ő annyira érzékeny lelkű volt, hogy attól ő nem inspirációt kapott, hanem borzasztóan összetört, és ezt senki nem akarta végignézni, hanem vele, mivel ő egy szerintem az átlagnál jóval érettebb gondolkodású is volt egyébként, tehát mindig előrébb járt egy picit. Érdekes, hogy fizikumra nem, hanem szellemivel meg mindig előrébb járt a saját kis korcsoportjánál, ő nagyon jól meggyőzhető volt bármiről. Tehát, hogyha ő neki észérvekkel elkezdtem magyarázni valamit, és annyira egy rugóra jár ma is az agyunk, hogy nekem nem kell neki semmit szólni. Ha hazajön buliból, nem úgy néz ki, mint ahogy én terveztem, hogy benyit az ajtón, semmit nem szólok neki, hanem csak így elfordulok, akkor is jó, megyek be, és akkor is beágyaz, és kiágyaz, és csinálja, és félszavakkal is tud elnézést kérni, hogy nem mondhatnám rá, hogy ő egy ilyen elkényeztetett, pofátlan valaki lenne, aki kamaszkorából majd valami lesz belőle, ő tudja az útját, és én úgy is neveltem őt, hogy ő nagyon sokszor volt bent velem az ügyvédirodában, nagyon sokszor az autó hátsó ülésén nevelkedett, és rengeteget beszélgettünk, de én nem voltam az a klasszikus, tyúkanyos, együtt homokozós anyuka sajnos, és ezért sokszor bánt is a lelkiismeret, hogy nem mindig tudtam úgy lehajolni a gyerekemhez, képletesen értve, hogy szituációs játékokat játszunk. De ennek az is volt az oka, nem azért, mert én nem tudok a gyerekkel bánni, hanem mert őnek is erre volt igénye. Tehát, hogy egy kisfiú nem biztos, hogy szeret bábozni, az enyém nem szeretett, elment onnan, hát így nem tudtam vele mit csinálni, hanem neki sokszor volt olyan, hogy beszerette volna mutatni, hogy a Legóból mit épített, vagy hogy gurul le egy kör alakú pályán az autó, és hányszor megy vissza, és vegyük föl anya, és csapó egy, kettő, stb. Ezt ő így élvezte, meg hogyha rengeteget beszélgettem vele, vagy moziztunk, vagy anyák napján leírta, hogy neki az a legjobb élménye, amikor az anyával pizzát sütünk. Hát mondom, főzni tudom. És a közben rengeteg poén volt, meg jó sok sztori, hogy mondjuk én onnantól kezdve soha többet nem nyitok ki, és ezt mindezt a kedves hallgatónak is javaslom, hogy az SOS zacskós rizsnek nem szabad úgy kinyitni a zsugor fóliáját, hogy a kést belerakjuk és megrántjuk, mert én olyan véres jelenetet rendeztem, hogy így hát 3-10-es belmagasság volt a konyhában, ilyen polgári lakásban laktunk akkor, és odáig fröcsögött a vér, és a gyerek ült a zikás, kis zöld, kivizölt széken, és így tágra nyílt szemekkel, így nézett fölfelé, mint a Trevik utat néznék, és akkor, hogy Úristen, az, nekem nagyon sok ilyen sztorim volt főzés közben, nem feltétlenül sérüléses, de sok ilyesmi, és akkor ezeket a gyerek is így megőrzi, és nagyon sokszor, tudom, hogy ő is a fejébe összerakta az én személyiségemet, ahogy felnőtt, meg én is ismerem az övét, és rengeteg van nyilván az apukájából is, meg belőlem is, meg a nagyszülőkből is, amit egy szenzitívebb ember viszont is lát a gyerekbe megnyilvánulásoknál.
Mi szerinted a kettőtök között lévő szoros kapcsolat, meg az, hogy így félszavakból is megértitek egymást ennek, mi a titka szerinted?
Nagyon erős szeretet, nagyon erős érzelmi kötelék, és a megrendíthetetlen bizalom. Tehát ez most így hülyén hangzik, ugye az én gyerekemnek van már jogosítványa, pedig még nincsen 18. De hát ugye a jogszabály engedi, hogy már 17 fölött el lehet kezdeni, sőt meg is lehet szerezni. Én borzasztóan parás anyuka vagyok, nagyon aggodalmaskodó, nagyon szorongó sok helyzetben, pont azért, mert egyedül neveltem, és nem tudom jól fölmérni, vagy nem tudtam jól felmérni feltétlenül, hogy most így felelőtlen vagyok, vagy jó, ha megengedő vagyok, vagy hogy engedhetem el bulizni, vagy hányra jöhető haza, van-e különbség a lányok, fiúk elengedési szokásai között, stb. De olyan erősen akartam, hogy megtanuljon minden olyat, ami az én fejemben megfogant, hogy őt bármikor, bárhova elengedem, és a jogosítványa megszerzése okán is, most a városon belül van elengedve egyelőre vezetni egyedül, de abszolút megbízom benne. És nagyon jó volt azt látni, hogy ugye most elvittem párszor úgy Budapestre is, hogy mellette ülök, és akkor ő vezet, és még garázsba is leföl, plázákba is, és nagyon jó látni, hogy egy vezetési szituációban, mert ennek is van egy pszichológiája, hogy ő mennyire körültekintő, hogy mennyire szó szerint itt is tudja az útját, tudja, hogy merre kell indulni, és amikor bizonytalan, akkor azonnal fordul oda hozzám, hogy ez szerinted hogy van. És szerintem ezek a fontos dolgok az életben, hogy amikor valaki felnő, akkor legyen annyira szilárd, annyira magabiztos, és ezt csak a szülőtől kaphatja meg, egytől vagy kettőtől, de csak a szülőtől kaphatja meg egy gyerek, hogy az életben mennyire szilárdan fog megállni. És azt nagyon jó látni, hogy a bizalom, meg a szeretet, az ennyire erősen beléivódott. És ezt én is visszakaptam tőle mindig. Ő is mindig tudja, hogy én ott leszek neki, ha ő bajba van, akkor én 5 perc alatt is. És nagyon sokszor, ugye ezzel megmosolyogtatta az embereket, hogy fejezi ki magát a gyerekem, de volt olyan szitu, amikor én nem voltam sose ilyen veszekedős anyuka, meg nem mentem be a tanárokhoz, meg nem csináltam ilyen nagy fesztiválokat, de volt olyan élethelyzet, amikor így az óvodába, mert akkor még nagyon kezdő gyakorló anyuka voltam, valami vagy nem adtak rá megfelelő vastagságú sapkát, vagy valami hasonló jelentős tényállás volt, és akkor hát ilyen számonkérő stílusban valóban, ami nem jellemző rám, oda mondogattam az óvónéninek, aztán természetesen bocsánatot kértem, mert én ilyenkor aludni se tudok amúgy utána, tehát annyira bánt, hogyha valakint megbántok, mert utána mindig lehiggadok, és akkor hú, de mekkora bunkó volt, tehát ez a... És a gyerek is így fogalmazta meg, hogy mert amikor az volt, vagy mellé pisilt a WC-be, vagy mi volt az oviba, és akkor, hogy a, és akkor én ott, hogy felmosatták vele, és akkor nekem ez nem tetszett, és akkor, hogy mert akkor az anya nem tudott lenyugodni, mert az anya, hogyha rólam van szó, akkor sajnos elhúzzák neki a függöny. És tényleg így van, hogy ő tudja, hogy érte viszont, nem úgy, mint az ügyvédi pályán, a falig elmegyek, és én... és mindig kiállok mellette, és ha ő bajban van, akkor én a lehetetlent is, de 5 perc alatt ott leszek. És ez szerintem annyira szoros kötelék, hogy én azt kívánom mindenkinek az összes emberi kapcsolatában, mert nekem ugyanez a kapcsolat egyébként a szüleimmel is működik. Tehát nem tudom számszerűsíteni, de voltak olyan élethelyzeteim mondjuk a Pécsi Egyetemi évek alatt is, hogy hát nem voltam jól, és akkor lelkileg, és akkor fölhívtam az apukámat, akkor még nem volt mobiltelefon, hanem sima vezetékes kollégiumból indított hívás, és akkor mondtam neki, hogy én szomorú vagyok, meg most így nem úgy jött össze, vagy vizsgárukta ki, nem emlékszem már a szituációra, és az én apukám 2 óra múlva ott volt a kollégium előtt az autóval. Tehát, hogy én is mindig, pedig nem hívtam oda, tehát lehet, hogy meg is leptem, mert éppen nem olyan szituba, tehát nem emlékszem el, de hogy mindig számíthattam rá is, meg az anyukámra is. Tehát például, hogyha anyukámat hívtam volna föl 2 hete, hogy figyelj, anyu, ez nem jött össze, ez a torta, de nem tudnál segíteni, akkor ő is bejött volna, és hozott volna nekem egy tortát, hogy tessék, mert ő tud sütni, csak én nem.
De és te is ilyen szülő vagy.
Igen, azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy most az, amit mondtál, hogy nekem van vagy nincs, de azt a képet mutatom, hogy van egy jó önismeretem, meg hogy én elégedett vagyok magammal nagy vonalakban, nyilván nem mindennel, mert olyan ember nincs, vagy hát azt szerintem elmebeteg, aki mindennel van elégedett, de hogy azt azért valahol a szülőktől hozzuk, és adjuk tovább, ha tovább tudjuk adni. Ha nincs semmi olyan deformitásunk, ami miatt képtelenek vagyunk továbbadni, ez egy nagyon közhely, de nagyon igaz, hogy mindenki azt tudja továbbadni, amit hozott otthonról, és ez így van. Annyi energiát tudsz tovább táplálni, amennyit beléd plántáltak.
Jöjjön néhány gyors kérdés. Mi az, amivel téged ki lehet hozni a sodrodból egyébként? Most leszámítva azt, hogy a Bence, és ott a falig is elmész, vagy a szülőkkel, de úgy egyébként a hétköznapokban van, ami kibillent?
Ha nincs meleg víz. Ez tényleg, tehát ez olyan szinten frusztrál, hogy így megőrülök tőle. De a hajmosás hiánya, az egy pedig nem is zsírosodásra hajlamos a hajam, de mégis ki vagyok készülve. Tehát ha nincs meleg víz, akkor nálam az egy nagyon... meg hát, hogyha valami úgy megy tönkre, hogy nem tudom megszerelni. Mert én megszoktam azt, hogy már viszonylag régebb óta egyedül vezetem a háztartást, és hogyha valami elromlik, akkor ezt én meg tudom szerelni. Nekem az apukám mérnök ember, nagy bánatára 2 lánya született, de aztán megbarátkozott nyilván ezzel, és tényleg szó szerint mind a kettőnket minden praktikus tudással felvértezett. Tehát van is csavarhúzó, ezeket mind tőle kaptam, van műszerészkészletem, csavarhúzókészletem, megtanított, hogy lehet például a panel konyhába mosogató szifont szerelni, hogy azt nem szabad teljesen rátekerni, mert ha nagyon rátekerem, akkor attól fog mellé folyni, mert hogy van kötve, nem. Na, tehát mindegy, a lényeg az, hogy ilyenekkel tudna, hogy amikor ez mégse sikerül. Az, hogy így a tanultak alapján a tűsarkú cipőbe, vagy a mini szoknyába nem tudom megszerelni a csapot, vagy kiég az égő. Mondjuk az 5 égős csillárból. Ezekkel nem is azt mondom, hogy kihoz a sodromból, a melegvíz az kihoz. A melegvíz hiány az ki szokott hozni, az tényleg. Tehát egyszer kisebb, ilyen kamaszkoromban, mint most lehet a Bence, annyi lehettem, azt a mai napig emlegetik az anyámik, hogy szó szerint olyan szinten ilyen hisztirohamot, pedig én nem vagyok hisztis, tényleg. Ebből a szempontból nagyon mértékletes vagyok, hogy És ezt a partnereim is visszaigazolták, akik eddig volt, hogy tényleg nem vagyok hisztis, de hogy amikor nem volt meleg víz, akkor ez a nem igaz már, hogy nem lehet. Nem, hát elmegyek itthonról, hát elmegyek egy edzőteremben, ezt megmosom a hajam. Ha nem lehet elintézni itthon. Tehát, hogy ez ki tud hozni a sodromból, de ezek mind ilyen kis csip-csup dolgok. Uh-huh. Tehát nem tudok olyan markánsat mondani, uh-huh. ami miatt én nekem így ez elgurulna a gyógyszerem.
Mi a legnehezebben kezelhető tulajdonságod szerinted?
A legnehezebben kezelhető? Hát talán az, hogy aki komolyabb, mértékletesebb, ő neki nagyon furcsa lehet ez a nem tervszerű életem, hogy én gyakran változtatok programot, nincs is igazán programom. Nyilván most ez nem úgy kell érteni, tehát ha be van írva egy naptárba az ügyfélfogadási rendem, az egy másik szitu, ott nyilván ezt tartom, de hogyha szabadidős programok vannak, akkor nálam az simán, és ezt tudom, hogy rengeteg emberben frusztráció, hogy biciklizős délután helyett elmegyek mondjuk Pándorfba. Tehát mert éppen felébredek, és már nem ahhoz van kedvem, és tudom, hogy csak ez a két napon van pihenni, és utána megint nem lesz egy hetem, és én így keresztül tudom húzni, vagy sétáltunk az utcán, ez nagyon sokszor volt kritika egyébként a velem szemben, hogy sétáltunk az utcán, és akkor egyszer csak így eltűntem. És akkor itt, hol az Istenben van a Nóri? És akkor bementem a DM-be, mert éppen eszembe jutott, hogy de hogy így nem szólok róla a többieknek, hanem csak eltűnök. És így olyan szempontból nem igaz rám, hogy megbízhatatlan vagyok, hogy mondjuk egy párkapcsolatba felszívódnék, vagy hogy nem állnék helyt a gyerekemért, mert ha kellemetlen szitu van, akkor lelépek, mert dehogy nem, tehát én kitartok a végsőkig, meg kötelességtudó vagyok, csak talán ez, hogy rapszodikus természet vagyok, vagy szeleburdi, vagy nem tudom, hogy lehet ezt a legjobban, hogy annyira hirtelen változtatok, ami szerintem mondhatjuk, hogy bizonyos élethelyzetekben abszurd.
És mit szeretsz magadban a legjobban?
Hát, hogy jól táncolok. Tényleg.
Hogyha, bár nyilván itt a Bence már megkapta a maga általad készített hamuba sült pogácsáját, de hogyha a következő generációknak, vagy akár ha Bencére is gondolsz, összerakhatnál egy ilyen kis batyut, hogy az életed során ezt vidd magaddal ezeket a tulajdonságokat, vagy hozzáállásbeli dolgokat, mert ezek át fognak segíteni téged a dolgokon, akkor van-e olyan, meg tudnál nevezni mondjuk hármat, amit azt mondanál, hogy ezt így beleraknád?
Útravalónak, hogy mi az, ami olyan érték, amit igen. nem tud nélkülözni, hogy ésszel, meg szívvel élje az életét, és hogy akkor lesz igazán mindenki felnőtt, hogyha ez a kettő egyensúlyba kerül, és én még a mai napig nem érzem úgy, hogy egyensúlyba került, és ezért is kezdtem úgy a beszélgetést, hogy én nagyon érzelmi alapú döntő vagyok, én nem nagyon vagyok racionális. Ez igaz a matematikai képességeimre, és a túlzottan erős nyelvi készségeimre ehhez képest, és az egész életemben is ez a kettősség, ez mindig megmutatkozott, hogy stabil személyiség képen van magamról is, szeretem olyan emberekkel is körbevenni magam, de hogy a szívvel és ésszel kell tudni dönteni egyszerre. És hogy ebbe az arányok milyenek, az nyilván személyiség függő, de nagyon megható volt, hogy egyik este azt mondta Bence, hogy amikor ő kicsi volt, mindig úgy feküdtünk le, hogy én így mutattam neki, hogy azt számít csak kisfiam, hogy itt mi van, meg itt mi van, és ő is ugyanúgy mutatott a fejére, meg a mellkasára. Mert akkor is valami olyasmi szituáció volt, hogy csak azzal játszottak az óvodába a gyerekek, akinek pipa van a cipőjén, és akkor neki is kell olyan cipő, mert akkor vele nem játszanak. Egyébként neki mindig volt olyan cipője, amin pipa volt, de most valamiért bepipult, és ezért vetődött fel ez a sztori témaként, és erre volt ez a reakcióm, és hogy érdekes, hogy ő ezt ennyire megjegyezte. A másik pedig, hogy az nagyon fontos, hogy valaki úgy élje az életét, hogy mindig tudja a környezete, és megvan a harmadik útlevalónk, hogy hányadán állnak vele. Tehát én nagyon szeretem kiszámítani az emberi kapcsolódásaimat, hogy tudnom kell, hogy ez meg most a minap pont az ügyvéd kolléganőmmel volt porondon ez a téma, hogy én azt nagyon tisztelem benne, és szeretem a személyiségébe, hogy mindig tudom, hogy hányadán állok vele. Tudom róla, hogyha rossz napja van, akkor nem kezd el velem bazsajogni, meg báj csevegni, vagy éppen olyan dolgot tettem, mondtam, ami neki éppen nem jött be. Nem is az, hogy rosszul esett, hanem ami neki most éppen így egy-egy távolságtartásra intette, hogy én nagyon szeretem azt azokat a személyiségtípusokat, akik nem akarnak többet mutatni, vagy kevesebbet mutatni, mint amit ő elvár tőled, és amennyit ő tud adni neked. Tehát az a fontos, hogy ha valakivel kapcsolatba kerülök, vagy bárki, aki bárkivel kapcsolatba kerül, akkor a helyes mértékeit mutassa meg. Mi az, amit ő tud adni, és mi az, amit ő kér a másiktól, vagy elvár a másiktól. Hogyha ezt jól kommunikálja valaki, lehet, hogy nem olyan népszerű a mai világban, nem trükkösnek lenni, de azt gondolom, hogy akkor igazán tiszta az élete valakinek. Mert akkor soha nem lesz ebből konfliktus helyzete, hogy de te azt ígérted meg, de te nem mondtad el, vagy te nem is vagy olyan. Meg kell mutatni, és ez nekem is egy nagyon hosszú fejlődés volt, és nekem ebből rengeteg kudarc és konfliktus helyzetem volt belső elsősorban, hogy én is, mivel végtelenül konfliktus kerülő voltam, nagyon sokszor nem mondtam ki, ha valami bántott, ha valami nem tetszett, és ez a mai napig is igaz rám, csak most már egészen más ebbe az arányosság, hogyha nem, máshogy kell tálalni, de akkor is éreztetni kell minden szituációban, ha valami neked jó vagy nem jó, tetszik vagy nem tetszik, mert különben egyrészt hazugnak tartanak, másrészt nem azt fogod kapni, amit szeretnél, és elégedetlen leszel.
Van-e az eszköztáradban olyan motto, szlogen, film, vagy könyv, vagy bármi zene, amit elő tudsz rántani magadnak, amikor van egy mondjuk zökkenő, és akkor hát nyilván tovább kell menni, és akkor ez ilyen kis bíztatás?
Hát az abszolút ez egyébként, nekem nagyon sok ilyen óvodás meg kisiskolás emlékem van. Az óvodából elsősorban, mivel gyakorlatilag levelezőn végeztem az ovit, de hogy sokat volt velem otthon pont ezért az anyukám, és nagyon sok mesemondóka ének maradt meg, hát az éneket azt nem erőltettem, mert rettenetes hangom volt. És az elsős tanítónénim volt az Ági néni, aki hát én nagyon erőltető, ő még az a klasszikus tyúkanyol stílusú tanítónéni volt, már nem él sajnos, és ő írta az emlékkönyvembe egy olyan mondatot, ami mindig előjön, mert az ember nagyon sokszor jut olyan helyzetekbe, hogy egyszer toppon van, egyszer hoppon, és hogy minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni, és ez egy Héraklejtosz idézet egyébként, és a Bencének is beleírtam annak idején az ő emlékkönyvébe, és tök jól esett, hogy volt, amikor még ugye ők is kisebb iskolások voltak, akkor ezt ő is tovább írta valakinek az emlékkönyvébe, tehát hogy na látod, ezek az örök érvényű gondolatok, hogy valaki egyszer ezer évekkel ezelőtt leírt egy ilyen gondolatot, és a mai élő embereknek a lelki fröccse is ez tud lenni. Mert ez tényleg mennyire igaz, hogy az embernek egy olyan pozitív szemléletet ad, hogy persze, hogy minden nap múlnak, mert elmúlásról szól gyakorlatilag minden nap. Úgy is lehet nézni, hogy hú, de szar, ma is elmúlt egy nap, meg úgy is lehet nézni, hogy de jó, megyek haza, és holnap új nap kezdődik, és hát nagyon sok szép reggel van, és ezért mondjuk én végtelenül össze tudok törni egy olyan szituáció hallatán, hogy sajnos ugye, ezt te is tudod, mert hát mindannyian tudjuk, hogy vannak az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan betegek, és az ő kilátásokat az életben, hogy sokszor belegondolok, hogy hát ők is ragaszkodnak minden nap felkeltéhez, és hát nekik meg valahol az a realitás a kép az agyukba. És nekik is mégis igaz ez az idézet, hogy minden nap születik is valami, amiért érdemes élni és küzdeni, hiszen ők is tovább fognak élni, akár a gyerekeikkel, meg a mindenen keresztül, és akkor innen át lehetne vezetni még ilyen vallási témákra is, amit most így mellőzzünk, de ettől függetlenül azért gondolom, hogy ez például egy nagyon jó mondat.
Mire vagy a legbüszkébb?
Magammal kapcsolatban, vagy így általában?
Általában.
Mire vagyok a legbüszkébb? Ez korszakonként változott az életemben, hogy mikor, mire.
És akkor mondjuk most?
Most? Most nagyon büszke vagyok arra, hogy nekem az egy sikersztori az életemben, hogy a gyerekemet így el tudom majd indítani, vagy hogy ezt elérte, és ezt ő érte el. Nyilván az én terelgetésem mellett ezt ő érte el, és ebben nekem nagyon sok küzdelmem volt. A másik pedig, és ugyanez igaz egyébként az én kis keresztlányomra, akit egyébként nagyon-nagyon szeretek, tényleg ő egy olyan jövevény az én életemben, hogy ugyan a húgom kislánya, de én a húgomat is nagyon szeretem. Tehát mi nagyon jó testvérek vagyunk, és amikortól a Joya megszületett, nekem tök megható, hogy a fiam és ő is, pedig nagyon nagy korkülönbség van közöttük, nagyon-nagyon szeretik egymást. Nekem ez azt dokumentálja, hogy ez is átörökíthető generációkon keresztül, mert hát nekik csak az anyukáik testvérek, és mégis működik közöttük ez. Tehát most a gyerekemre vagyok nagyon büszke, meg azt gondolom, hogy a szakmámban is, amit elértem, arra is büszke vagyok.
Miben hiszel?
Miben hiszem? A feltámadásban, meg az örök életben. Egyébként abban is. És az örök életben hiszek a leginkább. Én nagyon szeretek élni, és nekem most jött egyébként a legutóbbi emberi kapcsolatomba az, hogy megtanítottak arra, hogy milyen jó növényeket gondozni, megnevelni, mert én ebbe is, ez is egy gyengeségem. Látod, ezt el sem mondtam neked még, hogy ez is egy gyengeségem volt, hogy a növényeket rohadtul nem tudom locsolni meg, mint tehát nekem vagy kaktusz,
adj nekem
semmi.
Reményt, köszönöm.
Kész, tehát vége. Majd akkor figyelj, lehet, hogy ez az életkorral jön, de az a lényeg, hogy tényleg azt tanultam meg, hogy milyen szép dolog a növények sokfajtaságát szemlélni, hogy milyen jó érzés nevelgetni, és mert például az állatokkal se volt ilyen sikerélményem, tehát meghalt a teknősöm, az aranyhalom, tehát nem, ebben nem vagyok jó. És most olyan szép muskátliaim lettek, meg olyan szép levenduláim lettek, meg hogy kétszer is tud virágozni, hogy ősszel is tud még egyszer virágot bontani a levendula. Mondjuk a gyereknek keresztbe folynak a könnyei, mert allergiás rá, de szépen virágzik ott a teraszon. Hogy most ez is egy ilyen büszkeség, vagy egy olyan jó tanítás volt, mert valahogy abba is meg lehet élni egyébként a szeretetet.
Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.